Szeretettel köszöntelek benneteket újra. Én talán rögtön azzal kezdenék, mert az időnk elszaladt, hogy olvassuk fel az alapigénket. Keressük ki Prédikátor könyvének az utolsó két versét, a mai alapigénket, és ezt olvassuk fel. Tehát Prédikátor könyve 12. fejezetének 15. és 16. versét keressük ki. És innen olvasom a mai Isten tiszteletünk alapigéjét. A 657-es oldalon található, azokban a bibliákban, ahol van kövérszedés. A dolognak summája mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtart, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Eddig tehát a alapige, és nézzük is meg, hogy mikor hangzott el ez, és ki mondta. De szoktunk egy olyat mondani, legalábbis én emlékszem gyerekkoromban egy olyan mondásra, hogy nem az a fontos, hogy mit mondtak, hanem az, hogy ki mondta. Nem tudom, nektek ismerős ez a mondás, amikor az ember el akar kerülni valamit, ami rá vonatkozik, és ha olyan valaki mondta, akkor úgy figyelmen kívül hagyja. És ezért van ez egy ilyen mentegetőzés, hogy nem az a fontos, hogy mit mondtak, hanem az, hogy ki mondta. Mert ugye az igazgató mondta, arra oda kell figyelni, de a kollégám akkor esetleg elengedheti az ember a füle mellett. Hát én azt gondolom, hogy a Biblia beszédeinél nem ez a helyzet, mert az is fontos, hogy ki mondta, ha azon túlmenően is, ugye, hogy Isten szava, meg azt is, hogy miért mondta, meg azt is, hogy mikor mondta. Próbáljuk akkor meg erről összeállítani, vagy összerakni, hogy ki mondta ezt, és mikor mondta ezt. Ezt Salamon mondta, akkor, amikor már megtért. Ugye ez egy nagyon fontos információ, és hát a Prédikátor könyv éppen azt beszéli el, hogy milyen kitérőket tett Salamon, és aztán a vége pedig az lett, hogy megtért. Érdekes Salamon nevének a jelentése, és biztosan tudjátok ezt, Sálom béke, és az ő neve abból a szóból származik, aminek az a jelentése, hogy épség, egészség, teljesség. Tehát ez a Salamon béke szónak az eredete. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból sem mond fontos, vagy lényegtelen, hogy ki mondta. Tehát ha békét akarunk, akkor jó, hogyha odafigyelünk erre a mondásra. De hogy egy kicsit közelebb hozzam ezt, talán szemléletesebb egy új szövetségi példával megvilágítani. Úgy is megfogalmazhatnám ezt, hogy a tékozló fiúnak a tanácsa, aki már hazatért. Ugye mondhatnánk ezt is. És hát a tékozló fiú mit tanácsolna nekünk, hogyha jót akarna mondani? Tehát azt tudná megmondani, hogyan kerüljétek el a moslékos vályút, ugye? Tehát nagyon leegyszerűsítve ezt lehetne mondani. És ez a párhuzam azért is jogos, mert Salamont a Biblia Isten fiának nevezi. Lapozzunk egy picit visszább Sámuel második könyve 7. fejezetéhez, és olvassuk el ott, hogy mit mond Salamontról. Ez egy messiási profécia, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy Salamonra vonatkozóan mit mond. Tehát Sámuel könyve második fejezetéből a 7. verset, 7. fejezetben olvasom. Kettő Sámuel. És onnan olvasom a 12-től a 15-ig terjedő verseket. 325-ös oldala kövérszedésű bibliákban. Az előzmény az, hogy Dávid házat akar építeni az Istennek, de aztán kiderül, hogy ezt nem ő fogja megépíteni, mert ő sok embertől hadakozó férfiú volt, ahogy a próféta mondja, és itt adja tudtul neki Isten, hogy hogyan fog ez a házépítés történni. Olvasom tehát a 7. fejezet 12. versétől. Mikor pedig a te napjaid betelnek és elaluszol a te atyáiddal, feltámasztom utána a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem őt az ő királyságának trónján mindörökké. És leszek neki atya, és ő lészen nékem fiam. Aki mikor gonoszul cselekszik, megfenyítem őt emberi vesszővel, és emberek fiainak büntetésével. Mindazáltal irgalmasságomat nem vonom meg tőle, miképpen megvontam Saultól, akit kivágtam előtted. Tehát arról olvashatunk itt, ami mint egy alátámasztja ezt a tékozló fiú párhuzamot, hiszen a tékozló fiú példázatában is ugye az atyát, azt a mennyei atyával azonosítjuk, a fiút, az pedig azzal a fiúval, aki vét az atya ellen, de megtér és visszatér. Ezt látjuk itt is visszaköszönni, de amire én most szeretném a hangsúlyt fektetni, ugye itt kulcskifejezés, bár picit rejtve marad, azt mondja, hogy amikor vétkezik, vagyis akkor meg fogja fenyíteni, és így mondja a 15-ös versben, mint azonáltal irgalmasságomat nem vonom meg tőle, miképpen megvontam Saultól, akit kivágtam előtted. Tehát ugye itt most Dávidnak mondja ezt, és Dávid előtt Saul volt a király. És tudjuk, hogy Saul királysága csúfos véget ért. Tehát akkor most azt szeretném megnézni, vagy megmutatni Saul példáján keresztül, hogy mi volt az, amiért Isten megvonta az irgalmasságot Saultól. Tehát azt látjuk Salamonnál, hogy őt az Isten megfenyítette, és nem vonta meg az irgalmasságát, és ezért mondhatta Salamon, amit olvastunk az alapigénkben, hogy a dolgokat halván a mindezeknek summája ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Mert az Isten minden cselekedetet előhoz, ítéletre akár jót, akár gonoszt. Saul már ugye nem mondhatta ezt. És nézzük meg, hogy mi volt az ő életében az, ami őt végül is egy rossz vágányra vezette. Néhányat kell csak visszalapoznunk Sámuel első könyve 13. fejezetéhez, bocsánat, a 10-hez. Tudjuk azt, hogy Saul volt Izrael első királya. Csak hogy bátorítsak, hogy a nevekre mindig érdemes hangsúlyt, vagy utána nézni. Van bibliai lexikon is, nem kell feltétlen. Komolyabb szótár, a bibliai lexikon is szépen megadja ezeknek a neveknek a jelentését. A Saul névnek a jelentése, azért tudom, mert előjön majd az Új Szövetségben is a Saulus, akiből majd Paulus lesz. A Saulus név jelentése az, hogy kikövetelt. Ugye tudjátok, hogy miért kapta Saul ezt a nevet, és hát ebben is az isteni előre látásnak a csodálatossága jelentkezik. Hát mert ugye a bírák korát a királyság váltotta föl. A zsidók, ahogy a környező népek is, királyt akartak. Tehát kikövetelték az Istentől a királyt. És ugye Sault nem akkor nevezték Saulnak, amikor királyá választották, hanem már előtte királynak választották. Már előtte Saulnak nevezték, vagyis kiköveteltnek, és valóban ő lett az Izrael első királya. Tudjuk azt, hogy nagyon pozitívan indul. Nézzük is meg a királyválasztást. A Sámuel első könyve 10. fejezetében olvasunk erről. Ugye azt olvashatjuk itt a 17. verstől, hogy sorsvetés által királyát teszik, és hát miután megtörtént a királyválasztás, ugye ő el is bújt, annyira szerény volt, hogy ott volt a fölszerelés között, és úgy hívták aztán elő, de hogy Saulnak a pozitív indulására rávilágítsak, itt a 27-es verset szeretném olvasni. És azt mondja, ezt olvasok itt, hogy némely kaján emberek azonban azt mondták, mit segíthet ez rajtunk, mármint hogy Sault királyá választották. És megvetették őt, és ajándékot nem vittek neki. Ő pedig, mármint Saul, olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Én azt gondolom, ez mindenképpen egy pozitív indulás, hogyha képzeljük el a helyzetet, megválasztanak valakit egy felelős pozícióba, és akkor vannak emberek, hogy mondják, akár a szemébe is, valószínűleg, illetve nem a szemébe mondták, ugye? egymás között beszélték, tehát nem mondták a szemébe, ez is jellemző, hanem azt mondták, hogy mit segíthet az rajtunk, és semmibe vették. Képzeljétek el ezt a helyzetet. Én azt gondolom, ez nem egy egyszerűen földolgozható helyzet, és különösen akkor, amikor az ember hatalmat kap, tehát nyugodtan bosszút állhatna. Hogy egy példával világosítsam meg, gondoljuk meg, amikor József Egyiptom kormányzója lett. Hát megtehette volna, hogy a testvéreit királyi hatalommal előzeli nyugodtan. Vagy, még egy másik példa, hogy a Potifárnét esetleg egy kicsit előveszi. Megtehette volna, ugye? És megtette? Nem tette meg. Mert ő úgy volt vele, hogy az isteni az igazság szolgáltatás. Na de nézzük meg, hogyan folytatódik a történet. Csatákat fogok egyébként elemezni. Érdekes, hogy Saulnak az életútja nagyon szépen bele sűríthető bizonyos csatákba. Az legelső, ami előjön, az az ammonitákon aratott győzelme. Amikor legyőzi az ammonitákat, most nyilván nem térhetünk ki a részletekre, akkor Saul megkapja az elismerést. És azt olvassuk itt a 12. verstől, hogy mi is történik. Folytatom most azt a gondolatot, hogy Saul hogyan viselkedett azokkal, akik őt lebecsülték. Azt olvasom itt a 11. fejezet 12. versében, mikor a nép mondta Sámuelnek, kicsoda volt az, aki mondta, Saul fogja rajtunk uralkodni, adjátok elő a férfiakat, hogy megöljük őket. Ugye, mikor megvan a dicsőség, akkor rögtön jó ember lesz, és rögtön jönnek a hangok, hogy na, vegyük csak elő azokat. És hogyan reagál erre Saul? Saul azonban azt mondta, senkit se öljetek meg a mai napon, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Sámuel pedig mondta a népnek, gyertek, menjünk el Gilgálba, és újítsuk meg ott a királyságot. Elment azért az egész nép Gilgálba, és ott az Úr előtt Gilgálban királyjá tették Sault, és áldoztak ott hálaáldozatot az Úr előtt, és felette örvendeztek ott Saul és Izraelnek minden férfiai. Tehát arra volt jó ez az amálekitákon aratott győzelem, hogy meggyőzte a népet arról, hogy igen, ez a Saul egy alkalmas uralkodó lehet. És látjuk itt, hogy folytatódik a pozitív magatartása, hogy amikor már tényleg elismert ember, akkor sem áll bosszút azokon, akik őt semmibe vették, hanem, mit mond, ne azzal foglalkozzunk, hogy bosszút álljunk. Azt mondja, hogy a 13. versben, senkit se öljetek meg a mai napon, mert ma szerzett szabadulást az Úr Izraelnek. Tehát hálát ad Istennek, és nem a bosszú állással foglalkozik. De menjünk tovább, mert ha így maradt volna, akkor nem olvastuk volna az alapigénkben azt, hogy Saultól megvonta az Isten az irgalmasságot. A következő az szintén egy csatához kapcsolódik, mégpedig len akkor, amikor a filiszteusok támadnak Izraelre, és meghagyja Saulnak Sámuel a próféta, hogy miután fölállt a két had, várja meg őt, és ő majd, mármint Sámuel prófétát várja meg Saul, és ő majd szépen áldozatot fog bemutatni, és akkor utána mehetnek a csatában. És hát ott a két tábor egymással szemben, és Sámuel próféta késlekedik. Azt mondta, hogy 7 napot kell várni, de amikor letelik a 7 nap, még akkor se ér oda, és hát a nép elkezd elszivárogni, elbújdosnak barlangokba, bokrokba, egyáltalán kétséges lesz, hogy marad-e itt még valaki, aki majd 6-ba fog vonulni. És hát Saul mit tesz erre? Olvasom a 13. fejezetben, a 8. verstől. Azt olvassuk itt, hogy várakozott 7 napig a Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem jött el Gilgálba, a nép pedig elszélett mellőle. Akkor Saul mondta, hozzátok ide az égő áldozatot, és hála áldozatot, és égő áldozatot tett. És mikor elvégezte az égő áldozatot, megérkezett Sámuel, és Saul elejbe ment, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt, mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél el, A meghagyott időre a filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmásban. És azt mondám, mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgákban, és én az Úr színe előtt még nem imádkoztam. Bátorságot vettem azért magamnak, és megáldoztam az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatját, amelyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelemül rendelt, mert te nem tartottad meg azt, amit az Úr parancsolt néked. Tehát ezt a szakaszt úgy jellemezhetnénk, hogy ez a hanyatlás. És mi okozza a hanyatlást? Hogyan tudnánk megfogalmazni? Mit olvastok ki ebből? Mi a baj gyökere? Egyrészt az engedetlenség, aztán mondhatnánk még olyat, hogy türelmetlenség. Így van. Tehát ezek, majd én megoldom. Tehát ugye én azt gondolom, hogy biztosan ismerős az a magatartás forma, hát megmondta, hogy jön, miért nem jön, majd én kezembe veszem az ügyeket és intézem, ugye? De nem veszi észre, hogy miközben ezt teszi, mi csinál? Hol volt a baj? Miért vette meg a proféta?
Nem volt szabad
neki bemutatni égő áldozatot, az csak a papoknak volt szabad. Ugye amikor Uzziás is áldozatot akart bemutatni, akkor a papok mentek oda, lefogták és meggátolták. De itt ugye nem volt senki, Saulnak ez egy próba volt, és ő türelmetlen volt, és mégiscsak megoszta azt az égő áldozatot. Tehát itt elkezd hanyatlani Saulnak a életpályája, és még valamit meg lehet figyelni, hogy amikor az ember vét valamit rosszul csinál, akkor ugye jön a feddés is. Ezt majd megfigyelhetjük végig. Mikor odaér a próféta, érdekes módon azután, miután az áldozatot elvégezte, azt olvasok a 11. versben, és mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felelt, mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél a meghagyott időben. Filiszteusok összegyűltek Mikmásban, akkor vettem a bátorságot. Tehát hogyan értékeljük ezt? Ez egy pozitív magatartás, vagy egy negatív magatartás, hogy amikor a próféta megfedte, akkor ő hogyan reagált? Amikor egy feddés ér bennünket, akkor hogyan szoktunk reagálni általában?
Igen, de.
Saul hogyan reagált itt? Volt benne, de? Egy kicsi volt. De meglátjuk, hogy ennél még lehet mélyebbre is menni, mert a következő, ami előjön az ő életében, az, amikor Isten meghagyja, hogy írtsa ki az amálekitákat. Ez a 15. fejezet, egy picit lapozzunk előre, és a 15. fejezetben nézzük meg, hogy a fölszólítást kap Istentől, pontosabban, hogy elmegy hozzá Sámuel a próféta, és meghagyja neki, hogy az amálekitákat írtsa ki. Azért tegye ezt, talán felolvasom ezeket a verseket. Így szól hozzá Sámuel próféta. 15. fejezet 2. versét olvasom. Így szól a seregek ura, megemlékeztem arról, mit cselekedett Amálek Izraellel, hogy útját állta neki, amikor feljött Egyiptomból. Most azért menj el, és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét, és ne kedvezz neki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt, mind az ökröt, mind a juhot, mind a tevét, mind a szamarat. És összehívta Saul a népet, megszámlálta őket Télaimban, 200 000 gyalogost és Júdából 10 000 ember. És elment Saul Amálek városáig, és megütközék ott egy völgyben. És mondta Saul, ezt talán átugrom, hogy azokat, akik nem voltak részesei a bűnöknek, azokat kihívja. Érdekes előkép jellege lehet, de most ne térjünk ki rá. És a 7. folytatom. Saul pedig megverte Amáleket Havilától fogva egészen addig, amerre Súrba mennek, amely Egyiptom át ellenében van. Eddig tehát a történet, és azt látjuk, ugye, hogy látszólag Saul teljesítette mindazt, amit az Isten rábízott, ugye? Ment, megkapta a felszólítást, ment, sőt, szólt azoknak, ez nem is volt benne az isteni felszólításban, hogy azok, akik nem részesei a amálekiták bűnének, azoknak kegyelmezzen. Csak egy picit kitérőt engedjetek meg, időben mennyire stimmelnek a dolgok, hogy amikor Isten elhívja Ábrahámot, akkor azt mondja neki, hogy most még nem mentek be Egyiptomba, még nem foglaljátok el Kánaánt, azért, mert az emóreusok gonoszsága nem telt be, hanem még eltelik ugye 430 esztendő, és utána a zsidó nép elfoglalja majd Kánaánt, pontosan azért, hogy az elvetemedett emóreusokat, tehát a Kánaán földjén lakókat megölje az isteni rendelés szerint. És ugye ott ezek szerint az emóreusoknak volt 430 év türelmi ideje. És most hogy is állunk akkor időben? A kivonulás az volt időszámításunk előtt 1450-ben. Saul mikor is került trónra? Ugye ő volt az első király, 1040-ben. Mennyi van köztem? Ott a 400 év, ugye? Ott a 400 év, amit Isten az emóreusoknak is adott, ugyanúgy megadta az amálekitáknak. És most jött el az ideje, hogy miután betelt ezek szerint az amálekiták gonoszsága, megtörténjen az igazságszolgáltatás. De térjünk vissza a történetünkhöz, és megvolt az isteni parancs, és akkor azt látjuk, ugye úgy tűnik, hogy Saul teljesítette ezt az isteni parancsot, de hogy is olvassuk tovább a 8. versben, tehát 15. fejezet 8. verse. És Agágot, az amálekiták királyát elfogta élve, a népet pedig mind kardélre hányta. Saul és a nép azonban megkímélte Agágot és a juhoknak, barmoknak és a másodszülötteknek javát, a bárányokat, és mindazt, ami jó volt, nem akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen dolog volt, mindazt elpusztították. Tehát itt akkor mégiscsak lett egy kis bökkenő, mert mi történt itt? Saul fölülbírálta azt, amit az Úr mondott. Öld meg a királyt, hiszen ő is felelős a népért, leginkább ő felelős a népért, és ölje meg mindenkit. Ehelyett ugye érdekes módon a király megmaradt, meg az állatok java is megmaradt. Hát hogy lehet ez? És nézzük csak meg a folytatást. Akkor szól az Úr Sámuelnek, mondván, megbántam, hogy Sault királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. Sámuel pedig felháborodott, és kiállta az Úrhoz egész éjszaka. És így olvassuk a folytatást. Azt mondtam az előbb, hogy amikor az ember valamit rosszul cselekszik, akkor legtöbbször kap valamilyen feddést. Nem feltétlenül Isten prófétájától, kollégától, szülőtől, baráttól, meg szokott szólalni általában. Így olvasom a 12. versben. És korán felkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal reggel, és hírül adták Sámuelnek ezt mondván. Saul Kármelbe ment, és hímé emlékoszlopot állított magának. Aztán megfordult, és tovább ment, és lement Gilgálba. Mit látunk itt? Mi a következmény annak, hogy amikor az ember fölülbírálja az Isten parancsát? Milyen következménye lesz? Ugye azt mondja Pál apostol, hogy akinek szolgálunk, tehát akinek szolgálunk, annak engedelmeskedünk, ugye? Kinek szolgált itt Saul, amikor önmagát dicsőítette? Magának. Ezért készített emlékoszlopot. Tehát egyenes következmény vezet odáig, hogy az ember azért nem engedelmeskedik az Istennek, mert ő úgy gondolja, hogy ő jobban tudja. És a következmény, hogy miután megtörténik a győzelem, hol látjuk azt, amit a pozitív indulásnál láttunk a királyválasztásnál? Azt mondja, hogy ne bántsatok senkit. Gyertek, és adjunk hálát az Úrnak, mert ő szerzett szabadulást. Megtaláljuk itt ezt? Aligha, ugye? Kinek tulajdonította Saul ezt a szabadulást? Nyilván magának. Azért emelt emlékoszlopot. És nézzük meg akkor tehát, hogy jön a feddés, és hogy reagál rá Saul. 13. verstől olvasom. És amint Sámuel Saulhoz érkezett, mondta neki Saul, áldott vagy te az Úrtól, én végrehajtám az Úrnak parancsolatját. Sámuel azonban mondta, micsoda az a jubégetés, amely fülembe hat, és az az ökörbőgés, amelyet hallok. Hát amikor jön a feddés, az előbb ugye azt olvastuk, amikor azt mondta, hogy miért nem voltál, miért nem vártál meg. Akkor azt mondta, hogy igen, helytelenül cselekedtem, de. És itt most mi a következő fokozat? Nincs szó arról, hogy elismerje a tettét, ugye? Hanem egyszerűen azt mondja, hogy én megcselekedtem, amit az Úr mondott. De aztán a próféta nem hagyja annyiban. Így folytatom. Azt mondta, tehát a Sámuel reakciójára, hogy micsoda az a jubégetés, hiszen mindent ki kellett volna írtanatok. És mondta Saul, az amálekitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélte a jóknak és az ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek, a többit pedig elpusztítottuk. Ismerőse ez a bűnesettől. Ádám, talán szakítottál arról a fáról, amelyről azt mondtam, hogy ne egyél? Mi volt a válasz? Az asszony, akit mellém adtál. Mi volt itt a válasz a jubégetésre? A nép. Nem én, a nép. Hogy megy tovább? Sámuel nem hagyja ennyiben a dolgot. 16. verstől olvasom. Akkor mondta Sámuel Saulnak, engedd meg, hogy megmondjam neked, amit az Úr mondott nékem ez éjjel. Ő pedig mondta néki, beszélj. Mondd azért, Sámuel, nem, de kicsiny voltál a te magad szemei előtt is, mindazáltal Izrael törzseinek fejévé lettél, és az Úr királlyá kent fel téged Izrael felett. És elküldött az Úr téged az úton, és azt mondád, menj el és pusztítsd el az amálekitákat, kik vétkeztek, és hadakozzál ellenük, míg megsemmisíted őket. Miért nem hallgattál az Úrnak szavára, és miért testél neki a prédának, és cselekedted azt, ami bűnös az Úr személy előtt? Itt már nem nagyon lehet tovább tagadni, és felelt az Úr Sámuelnek, és felelt Saul Sámuelnek. Én bizonyára hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött, és elhoztam Agágot, az amálekiták királyát, és amálekitákat elpusztítottam. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítésre rendelt jóknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek. Itt pedig egy másik eset köszönhet vissza, talán ez is ismerős, amikor Jákob el akarja nyerni az első szülöttségi áldást, akkor ugye kieszelik, hogy hát az édesanyával, hogy amíg a bátyja, Ézsau elmegy, hogy vadásszon, amit az apa meghagyon, vadásszon vadat, és majd azt készítse el a szája íze szerint, akkor a mama már készen áll a tervel, előhoznak ugye egy gödöjét, ha jól emlékszem, és akkor azt elkészítik. És a párhuzam ugye az, hogy megkérdezi az apa gyanús neki, hogy ilyen gyorsan megtörtént a vadászat, és elkészült az étel, akkor mit is mond neki Jákob, emlékeztek? Az Úr, az Istened adta előmbe. Tehát ugye ilyenkor megpróbáljuk vallásos köntösbe öltöztetni az egészet, hogy hát azért van ez, mert ezt én az Istennek cselekedtem. És megpróbál megint ugye a népre kenve kibújni. És akkor itt egy súlyos feddés következik a 22-es verstől, innen olvasom. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és bálványozás, bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király. Tehát ugye Sámuel ezt akkor mondja Saulnak, amikor még hazudott neki, nem ismerte be a tettét. És erre mit fog tenni Saul? 24. verstől olvasom. És mondta Saul Sámuelnek, vétkeztem, mert megszegtem az Úr szavát és a te beszédedet. De, mivel féltem a néptől, azért hallgattam az ő szavukra. Ugye most jutottunk odáig, hogy amikor jön a feddés, és már nem bírunk kibújni alóla, akkor jön a de. Eddig mi volt? Az volt, hogy én megcselekedtem, de te nem cselekedted meg. Akkor mi az a jobb égetés? A nép volt. És akkor még egy keményebb utalás. A nép vette el, én megcselekedtem. És amikor jön a kemény feddés, és az ítélet is, akkor azt mondja, hogy vétkeztem. Hát ha ilyenkor mondja ki az ember, ismeri be a vétkét, az mit ér? Az már nem sokat ér. Ugye ez is egy ismerős történet, hadd hivatkozzam a párhuzamra, amikor Ai városát nem tudják bevenni. És hát ki kell deríteni, hogy mi az oka. Bevették Jerikót, ami nagyobb, ezt a kisvárost meg nem tudják. Hát miért nem tudják? És ugye meg Istennek azt mondja Józsué, hogy gonoszság van köztetek, derítsétek ki. És akkor sorsvetés által ugye kiderül, hogy Ákán a bűnös, mert elvett az Istennek szentelt javakból. És akkor miután már eldőlt sorsvetés által, akkor Ákán beismeri a bűnét. De mit ért ez? Akkor már semmit. Akkor kellett volna neki beismerni, mielőtt még a sorsvetésre sor került volna. De így már késő volt. És a párhuzam talán itt is megáll, hogy Saul, aki elvette az Istennek szentelt javakat, ugye pontosan az volt Jerikónál is, ott vette el Ákán ezeket a vagyonokat. Tehát, hogyha elveszünk abból a vagyonból, amire az Isten azt mondja, hogy azt pusztítsátok el, ez azt jelenti, hogy nehogy a magatok dicsőségét keressétek. Mert ugye kié a zsákmány? Azért, aki kivívta a győzelmet. Na most, ha én elveszek abból, akkor én tolvaj vagyok, és az Isten dicsőségét rövidítem meg. Ugyanezt történt ugye Saulnál, és Isten azt mondta, hogy pusztítsátok ki. Saul azt mondta, hogy nem. És mit gondoltok, hogy miért mondta ő ezt? Gondolkodtatok már ezen? Ugye általában nem szoktuk meggondolni, Saul szegény ember volt, vagy gazdag ember? Gazdag. Ugye azt olvassuk, a 9. fejezethez visszalapozunk, azt látjuk ott, hogy és volt egy ember a Benyámin nemzetségéből, kinek neve Kis, és folytatja a családi leszármazást, és így zárul a vers, igen tehetős ember volt. Én azt gondolom, hogy ennek köze volt egymáshoz. Azt mondja Bölcs Salamon, hogy aki szereti a jövedelmet, nem telik be gazdagsággal. Valami ilyesmit látok itt Saulnál is, hogy ő úgy érezte, hogy van már olyan pozícióban, hogy ezt megteheti, csak hogy ő ezt az Istennel szembe tette meg, és az Isten ezt nem hagyhatta. És hogyan folytatódik akkor tehát a történet? Ezt szeretném kiemelni, hogy visszatérjünk lassan az alapigénkhez is. 24-es vers, tehát ugye beismeri a hibáját, de ott van benne a de. És így szól a 25. versben, hogy most azért bocsáss meg az én vétkemet, és tér vissza velem, hogy könyörögjek az Úr. Sámuel pedig mondta Saulnak, nem térek vissza veled, mert megvetetted az Úrnak beszédét, és az Úr is megvetett téged, hogy ne légy király Izrael fejett. És mikor megfordult Sámuel, hogy elmenjen, megragadta felső ruhájának szárnyát, és leszakadt. Akkor mondta neki Sámuel, elszakítá tőled az Úr a mai napon Izraelnek királyságát, és adta azt fele barátodnak, aki jobb náladnál. Tehát mint egy képiesen is lezajlik ez, hogy az Isten elveszi tőle. Sokszor ez is megjelenik, hogy így képiesen megjelenik az ember életében, hogy elveszi tőle a királyságot. És hát a Saul leszálló ágában ez volt az utolsó pont, innen már csak lefele ment. Mert az a Isten szíve szerint való ember, az a következő király, az ki volt? Dávid. Dávid ugye ő volt, ő lesz később mindig a minta király, akire majd később királyok könyve, meg krónika könyve visszahivatkozik, hogy és ő olyan volt, mint Dávid. Tehát ő lesz a minta király, ugye akiről olvastuk az alapigénkben, bocsánat, utána a messiási proféciában, hogy ő fog házat építeni. Tehát őt választotta Saul helyett. És hát Saul életében a következő fázis, az elsötétülés következő fázisa az, hogy megőrül. Sőt, kialakul egy féltékenység Dávid iránt, ugye oda hívja az udvarába, hogy a hárfája hárfájával fölvidíts, amikor a gonosz lélek gyötri, és egy ilyen alkalommal a dárdát akarja átdöfni rajta, de Dávid kétszer is elhajol. Azt olvassuk a 18. fejezetben, hogy 18. versben, hogy 9-es verstől olvasom, 18-9-től, Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel nézett Dávidra. Tudjuk, hogy közben még volt az az esemény is, ami nagyon rossz irányba vitte Sault, az, hogy Saul nem tudott a filiszteusokkal mit kezdeni, egészen pontosan a pökhendi Góliáttal szemben nem tudott mit kezdeni, és oda ment ez a kisgyerek, a kis Dávid, és megölte a filiszteust. És ugye tűzre volt olaj, az, hogy az énekelték az asszonyok, hogy Dávid sokkal több embert megölt, ahogy is énekelték, hogy Dávid megölte maga tízezerét, Dávid a maga ezerét, Saul az ezerét, Dávid a maga tízezerét. Ez szörnyűséges csapás volt Saul számára, aki már ekkor kezdett elsötétülni, és tudjuk ugye, hogy meg is őrül. Talán úgy lehetne summázni Saul életét, példabeszédek könyvében vannak ilyen summás igék. A 19. fejezet első verse azt mondja, hogy aki a feddésekre nyakas marad, egyszer csak összetöredhetik gyógyíthatlanul. Teljesen megláthatjuk ezt Saul életében, hogy jött a feddés, először elismerte, hogy vétkezett, aztán amikor jött a feddés, a prófétának háromszor kellett megfeddenie, mire végre elismerte, és mondhatjuk, hogy nyakas maradt a feddésekre. Nyakas maradt, csak akkor ismerte el, de akkor se szívből, amikor már a próféta kimondta felette az ítéletet. De hogy ne ilyen szomorú véget lássunk, egy jobbik oldalát is nézzük, mert jobb példát is nézzünk, akire épp úgy igaz volt az is, hogy elferdítette az Isten utasítását, emlékoszlopot állított magának, meg is őrült, de a vége mégis pozitív lett. Bizony ő volt. Mikor állított ő, mikor ment ő szembe az Isten, vagy mikor feldítette el az Isten rendeletét? Amikor az Isten megmutatta neki, hogy nem az a birodalom lesz örökkévaló, amit te építesz, király, hanem az, amit majd az Isten épít. Mi volt erre a reakció? Az aranyszobor. Ugye, hogy elferdítette az Isten rendelet, az Isten dolgait? Akkor kapott is egy feddést. Mi volt az a feddés, amit akkor kapott, amikor az aranyszobrot megépítette? Az volt a feddés, az aranyszoborra. Az volt a feddés, hogy akiket ő tűzbe akart vetni, hogy meghaljanak, mert nem imádják a szobrot, azok kijöttek onnan élve. Aztán mi volt Nabukodonozor életében az emlékoszlop? Akkor sétált a palotája falán, azt mondta, hogy nem ez a nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, az én dicsőségem tisztességére? És ugye így olvassuk a következő versben, akkor betelt Nabukodonozor az ítélet, az őrültség. De ő pozitívan jött ki belőle, ugye tudjuk. Azt mondta a végén, hadd olvassam föl ezt a szép verset, hogy mire jutott Nabukodonozor. Dániel könyve 4. fejezetének a vége azt mondja, Nabukodonozor, hogy most azért áldom és magasztalom őt, most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedet igazság és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Tehát erre jutott Nabukodonozor, miután az őrültségből kigyógyult, de tudjuk Saulról, hogy ő nem gyógyult ki belőle, hanem öngyilkos lett. Ő rossz véget vetett. Vajon mi a különbség? Mit gondoltok? Mi lehet a különbség, hogy Nabukodonozor ide jutott, és Saul meg halálba jutott?
A szívét látta is Nabukodonozornak, hogy hajlamos lesz még. Tehát ő hajlandó volt is elfogadni dicsőségét.
Ez megtért, így lehet mondani, igen. Én azt találtam itt magamnak, hogy Nabukodonozor, ő sose félt embert, hanem ő mindig azt az Istent félte, akit ő ismert. Mert mielőtt megismerte a mennyei királyt, itt az őrültsége után, illetve kapott tőle róla jó bizonyságokat, akkor ő az ő istenét, Mardukot tisztelte. Neki minden évben egyszer az ünnepen be kellett számolni Marduknak, hogy milyen munkát végzett. És ugye Nabukodonozor építeni akarta a birodalmát. De miután rájött Nabukodonozor, hogy nem Marduk az igaz Isten, hanem éppen, hogy az egek ura, a mennyei király, ugye kapott erre bizonyságot, mikor kijöttek a tüzes kemencéből, rendeletbe hozta, hogy azt az Istent kell imádni. Vagy amikor Dániel megfejtette neki az álmot, akkor is rendeletbe hozta, hogy ő az igazi Isten. De ugye ezek valahogy úgy elkoptak az idővel, de végül az Isten mégiscsak jóra tudta fordítani. És mi jellemezte viszont Sault? Ő ismerte az Istent, az igaz Istent, és mégse benne bízott. Nem őt félte, hanem ha megfigyeljük, visszalapozgatunk ezekhez az eseményekhez, akkor gondoljuk csak meg, amikor hadba vonult a filiszteusok ellen, miért hozta meg az égő áldozatot? Azért, mert a nép már elszélett mellőle, ugye? Tehát ő nem az Istenben bízott, hanem abban bízott, hát ha nincs a nép mellettem, hát hogy vívom meg a csatát? Sehogy. És meghozta az égő áldozatot. Vagy pedig, amikor súlyosan megfeddi a próféta, miután az amálekitákat kiírtja. Itt pedig mit olvassunk? Azt olvastuk, hogy szó szerint kimondja 24. versben, 15-24, akkor mondta Saul Sálmelnek, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédedet. A te, az ugye fordítói beszúrás, féltem a néptől, azért hallgattam szavukra. Érzitek az ellentmondást? Egy vadász ismerősömtől hallottam, sokféleképpen szokták egyébként mondani, hogy hát a nyúl viszi a puskát. Hogy fél a király a népétől? Hát ez érdekes, nem? Mitől félt ő valójában? Igen, én is erre gyanakszom. Ugyanaz, amit a farizeusok csináltak, amikor Jézushoz kezdett a nép húzni, mert ő úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók, akkor ugye Lázár föltámasztása után azt mondták, hogy jobb, hogy egy vesszen el, mint az egész nép. Mert eljönnek a rómaiak, és elveszik a népet tőlünk. Tehát nem az volt a fontos, hogy mi az igazság, hanem az, hogy nem lesz nép, nem lesz alattvaló. Hát ki lesz, aki nekünk szolgál? Hát akkor mi nem leszünk urak? Tehát ez volt itt a gyökér, és Saul ezért jutott oda, ahova jutott, és ezért vett el az Úr az irgalmasságát tőle, mert ő emberben bízott. Azt mondja Jeremiás könyve, hogy átkozott, aki emberben bízik, aki testbe helyezi az ő erejét. De vessük föl ezek után akkor a kérdést, hogy ez a régi ószövetségi történet vajon jelente nekünk valamilyen vigasztalást, erősítést, bátorítást, egészen pontosan az alapigénkre gondolunk. Tehát ugye azt mondta, hogy Salamon, hogy dolgokat halván mindezeknek summája ez. Félj, az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert az Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, akár jót, akár gonoszt. Éreztek-e ezeknek a kijelentéseknek aktualitását? Most, a korunkra. Egészen konkrétan megfogalmazza a Bibliánk és Jelenések könyve 14. fejezet 7. verse, mit is mond? Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, és hogy folytatja? Mert eljött az ő ítéletének órája. Tehát ugye ott is van, hogy az Istent féljük, ugye ezt mondja Salamon is. És Jelenések könyve még hozzáteszi, hogy mert eljött az ítéletének órája. Salamon mit mondott? Azt mondta, hogy mert az Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz. Tehát eljött az az idő, amikor az Isten most már elő fogja hozni a minden cselekedettel járó dolgotokat. És hát nézzük meg akkor ezzel összefüggésben, hogy kik azok, akik hirdethetik ezt az üzenetet, mert ugye Salamontól el tudjuk fogadni azt, hogy az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, hiszen ő egy megtért ember. De hogy fogják tőlünk elfogadni a végidőben? El fogják fogadni vajon tőlünk? Lehetünk olyan hitelesek, mint Salamon? Szkeptikusak az emberek. De miket is mondott Jelenések könyve azokról, akik hirdethetik azt, hogy az Istent féljed, mert eljött az Istent féljétek, mert eljött az ő ítéletének órája. Kikről mondja ezt? Ugye ott szépen előtte elmondja azt, mondja, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették magukat, meg magukat, mert szűzek. Mit is jelent ez? Ők nem az emberi erőben bíznak, nem az emberi összefogásban bíznak, hanem majd az Isten az fog cselekedni. Ugye Saul pontosan ezt vétette el, amikor a filiszteusok ellen úgy volt, hogy hát ha elfogy az ember, és akkor mi lesz? Ha mindenki elmegy az ökumenébe, akkor mi lesz velünk? Megyünk az ökumenébe, vagy nem megyünk? Nekünk itt a próbánk. Aztán folytatja tovább. Azt mondja, hogy követik a bárányt, valahová megy. Ez vajon mit jelent nekünk? Ez is igaz. Konkrétabban János Evangélium a 12. fejezetében maga Jézus mondja ki, kikeresem, felolvasom, azt mondja Jézus, hogy ez akkor van, amikor halál előtt jönnek a görögök, és szeretnék őt látni. 25. tehát János 12.25-től olvasom, 24-től olvasom inkább, hogy világos legyen. Vagy 23-tól. Tehát jönnek a görögök, és szeretnék látni. Azt mondja, hogy Jézus pedig felelt nekik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Mit jelent tehát a bárányt követni? A bárányt követni, én úgy érzem ebből az igéből, azt jelenti, vagy hogy kicsit még közelebb hozzuk, azt mondja a búcsú, a főpap imájában Jézus, hogy amiképpen én küldtelek, amiképpen az atya küldött engem a világra, úgy küldelek én is titeket a világra. Tehát ugyanazt a küldetést betölteni, vállalni, amit Jézus is vállalt. Tehát ez jelenti azt, hogy a bárány, követik a bárányt, valahová megy. Egyszerűen fogalmazva, nem visszariadva az áldozathozataltól, hanem, mint Jézus, teljesítve azt. Ezt olvassuk róla, hogy a Lukács evangéliumában, hogy Jézus eltökélte az ő szívében, hogy Jeruzsálembe megy, amikor már közeledett az ő halálának ideje. És még egy dolgot nézzünk meg, azt mondja itt a Jelenések könyvében azokról, akik hirdetik majd a hármas angyali üzenetet, tehát ugye azt is, hogy féljétek az Isten, azt mondja, hogy az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Ez mit akar mondani? Ez azt akarja mondani, hogy ezek már hitelesek, mert ők az Isten ítéletében már megálltak. Tehát fogják tudni majd hitelesen hirdetni, mert azt mondja, hogy ők az Isten király szék előtt fedhetetlenek. De azt olvassuk Péter apostolnál, hogy az ítélet az Isten házán kezdődik, tehát akkor ezek, akik már ott állnak a bárányjal, a Sionon, az a 144 ezer, ezek már fölmentő ítéletben részesültek. És aki fölmentő ítéletben részesült, tehát egy börtönből szabadult rabtól, el tudják fogadni a bennlévő rabtársak, hogy hogyan lehet megszabadulni, ugye? Aki benn van, az beszélhet. Ugye? Hát beszélhet, de sok hitele nincsen. Tehát ez jelenti azt, hogy az Isten király szék előtt fedhetetlenek, hogy ők már Isten előtt bizonyságot, Istentől bizonyságot nyertek arra, hogy minden dolguk rendben van, és ők azok, akik hirdethetik az evangéliumot. Én azt kívánom befejezésül, hogy mi is lehessünk azok, akik ezeket a küzdelmeket megvívják, hogy asszonyokkal nem fertőztetik meg magukat, aztán azt, hogy követjük a bárányt valahová megy, nem riadunk vissza semmi szolgálattól, amit Isten bíz ránk, és hogy ezáltal ez a következmény, hogy az Isten így tud majd bennünket fölmenteni, és igazolni bennünket, hiszen ugye, akik ott vannak az esküvőn, azokra azt mondja, hogy mert a fehér gyolcs, amit ott kapnak esküvői ruhaként, az a szentek igazságos cselekedete. Amen.